Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. A nevem Fodor Klaudia, én vagyok a mai adás házigazdája, aminek a címe Fiatal nők a védőügyvédi pályán. Meghívott vendégeim Balogh Csilla Tünde, Csalló Sára és Vágvölgyi Ágnes ügyvédek. A védőügyvédi pálya nem nőnek való, gondolják sokan. Mert kemény embert próbáló ügyekkel lehet találkozni, be kell áldozni a szabadidőd és a hétvégéidet, és férfiasan kell küzdeni az ügyfelek érdekében. Mennyire igaz mindez? A mai adás vendége három védőügyvéd, hölgy, akiben az is közös, hogy még nem voltak 30, amikor megalapították a saját büntetős praxisukat. Hogyan dolgoznak ők, hogyan látják a saját szerepüket a védőügyvédi pályán? Röviden bemutatom a vendégeimet, utána kezdődik a beszélgetés. Dr. Balogh Csilla Tünde. 2012-ben végzett az ELTE állam és jogtudományi karán, 2012-16 között ügyvédjelöltként dolgozott, majd 2017-ben 29 évesen alapította meg a saját praxisát, amiben azóta is dolgozik. Többségében külföldi ügyfelek védelmét látja el a felsőfokú román és angol nyelvtudásának köszönhetően. 2023. áprilisában megállapította kollégájával, aki egyben a férje is, a Kós és Balogh ügyvédi társulást. Szakterülete a büntetőjog és a büntetés végrehajtási jog. Dr. Csalló Sára. 2014-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán. Egy karizmatikus professzorának köszönhetően az egyetemen elindult a büntetőjog iránti rajongása, gyakornokként is dolgozott. Ügyvédjelölti éveit egy büntetőjoggal foglalkozó irodában töltötte. 2017-ben 28 évesen megnyitotta a saját ügyvédi praxisát, ahol azóta is dolgozik. Szakterülete a büntetőjog, kiemelten a gazdasági bűncselekmények. Dr. Vágvölgyi Ágnes. 2011-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem jogi karán, majd jelöltként sokat dolgozott kirendelt védőként a Csepeli Bíróságon. 29 évesen nyitotta meg a saját ügyvédi praxisát, ahol azóta is dolgozik. Szakterülete a büntetőjog, azon belül is a közlekedési balesetek, vagyonelleni bűncselekmények, ittas vezetés. Akkor kezdjünk is bele.
Ön tudja, hogy hogyan lehet egy jogász segítségére a pszichológia tudománya? Például tanúkihallgatásban, hazugságtetten érésében, beadványok megfogalmazásában, konfliktuskezelésben, üzleti tárgyalásnál, vagy éppen meggyőzésnél. Ha érdekli, akkor jöjjön el az Arak Akadémi februárban induló alkalmazott pszichológia jogászoknak című képzésére. Részleteket keresse az arak.hu nyitólapján. Arak.hu.
Sokan gondolják, hogy a védő ügyvédek azok 50-es férfiak. És ehhez képest itt ültök velem szemben hárman, 30-es éveitek közepét taposó fiatal védő ügyvéd hölgyek, akik már sikereket értek el ezen a pályán. Mit gondoltok, mennyire sikerült rácáfolnotok erre a városi legendára, és hogy mennyire igaz még ma az, hogy a védő ügyvédi pálya egy férfias szakma? Ági?
Még igaz valamennyire, mert hogyha igazán nagy horderejű ügyekről van szó, akkor azért még mindig én azt tapasztalom, hogy inkább férfi kollégákat bíznak meg az ügyfelek első körben védelem ellátásával. Másrésztről viszont nem feltétlenül, mert én azt tapasztalom, hogy a védőügyvédek között is nagyon sok a nő. Ha statisztikailag nézzük, akkor viszont nem igaz, mert dolgozunk most már annyian nőként ebben a büntetőjog világban, mint hány férfi.
Szerintem is alapvetően ez egy férfias szakma. Tehát nem csak azért, mert férfiak vannak többségben, hanem azért is, mert hogy társadalmilag szerintem ez így alakult ki. Tehát, hogyha az ember elképzel egy védőügyvédet, akkor nem feltétlenül egy 30 év körüli 50 kilós nő képe ugrik be először, hanem egy komoly szakmai tapasztalattal rendelkező, kemény orgánumú férfi. Valahogy ez a társadalomban kialakult képnek köszönhető szerintem, viszont alapvetően egy nő is rendelkezhet olyan képességekkel vagy készségekkel, amik sikeressé teszik ezen a szakmán. Nekem az az álláspontom, hogy ebben a szakmában is tud érvényesülni nő is, ugyanúgy, mint ahogyan a férfiak is, illetve mint bármely más szakmában is, tehát nincsenek a szakmák között olyan típusú különbségek, amik egyik vagy másik nemet ki tudnak zárni teljes mértékben.
Sára, te hogy látod, van lehetőség nőként érvényesülni, karriert építeni?
Természetesen, hiszen itt ülünk. Sokszor kérdezik tőlem, hogy nem félek-e a védenceimtől, vagy az ügyfeleimtől,
És én erre mindig csak azt szoktam mondani, hogy mégis miért kellene félnem. Nyilván tudom, hogy bűncselekményekhez kapcsolódóan jönnek hozzám és keresnek fel, de csak azért, mert nő vagyok, nem kell félnem tőlük. Szerintem is nehezebb egy kicsit nőként elindulni, de ha már ismernek, akkor nem lesz gond ebből.
És milyen nektek nőként dolgozni? Előnyként vagy hátrányként élitek meg? Nyugodtan mesélhettek sztorit is, hogy valamikor ez előny, valamikor ez hátrány.
Valamikor előny, valamikor hátrány. A legelején, amikor megbíznak, tehát ameddig még nem ismernek, és ameddig van ez a sztereotípia, hogy nekünk kemény férfiaknak kell lenni, addig talán egy picit hátrány. Viszont amikor megismernek, akkor utána én is azt tapasztalom, hogy onnantól rájönnek, hogy értjük a dolgunkat, és ugyanúgy el tudjuk látni a védelmet, mint egy férfi. Tehát, hogy az elején van egy pici bizonytalanság, és az nagyon gyorsan eloszlik, és onnantól megvan a bizalom, és ettől kezdve nekem nem volt már ebből sosem problémám. Előny az szerintem viszont az lehet, hogy mi egy picit időnként empatikusabbak vagy türelmesebbek vagyunk az ügyfelek meghallgatása vonatkozásában. Ezt értékelik, könnyebben megnyugszanak, és úgy könnyebb velük megértetni azt, hogy most mi a szituáció, és mit kéne csinálni, és mi lenne a helyes reakció. Szerintem itt viszont előnyben vagyunk, tehát ez egy kicsit segít.
Én is azt gondolom, hogy a kapcsolatteremtésben sokkal jobban előnyben részesül az, hogyha nőként vagyunk, hiszen ahogy az Ági is elmondta, azért tényleg jobban látjuk azt, hogy mi az, amit igazán akarnak nekünk mondani az ügyfelek, és ezt megértjük, meghallgatjuk, és így folytatjuk a munkát.
Csilla, te mit tapasztaltál bíróságok, hatóságok részéről?
Nagyon fontos az empátia. Fontos, hogy egy nő az ügyfelével is, illetve az ügyel is sokkal könnyebben tud azonosulni. Azáltal, hogy sokszor azonosulok az ügyféllel, illetve az ügyet is magaménak tekintem, egyrészt, hogy sokkal többet foglalkozok vele, másrészt pedig számomra is nagyon-nagyon fontos, hogy az az ügy olyan kimenetellel végződjön, ahogyan én azt szeretném. Persze vannak negatív tapasztalatok, amikor az ember megkapja azt, hogy nem olyan módon bánnak vele, mint a férfi kollégáival. Tehát velem is többször előfordult az, hogy mondjuk egy bíró, egy vidéki bíró fejem fölött átbeszélt a kollégámnak, mikor tudta, hogy én vagyok a vezetővédő az ügyben. Ez egy nagyon-nagyon kellemetlen helyzetet teremtett. Természetesen az eljárás végére kivívtam a tiszteletet, de addig borzasztó kellemetlen volt, és nagyon rosszul érintett. De ennek az ellenkezője is előfordult, hogy teljes mértékben pozitívan álltak hozzám. Éppen múlt héten volt egy eset, amikor egy bíró megdicsért, és azt mondta, hogy nagyon jó, hogy fiatal nők is vannak ezen a pályán. A tapasztalatok nagyon-nagyon vegyesek. A bíróságtól, nyomozóhatóságtól többnyire azt látom, hogy már nem meglepetés, hogy egy 30 éves nő jelenik meg az eljárás során. A férfi kollégáktól pedig abszolút pozitív a fogadtatás. Tehát ennek nagyon-nagyon örülök ebben a körben, hogy férfi kollégáktól egyáltalán semmiféle negatív visszajelzést nem kaptam eddig.
Sáron, férfi kollégák, bírók?
Embere válogatja, alapvetően örülnek, ha megjelennek egy tárgyaláson. Egyrészt, ahogy mondtam, a kapcsolatteremtés miatt is, másrészt meg lehet, hogy korábban, mondjuk 6-7 évvel ezelőtt azt mondták, hogy jaj, ez a kislány mit keres itt, biztos majd ki fog kopni ebből az egész helyzetből, de aztán nem így lett, így már azért nagyjából ismerjük egymást. Nemrég volt egy nagyon érdekes szituáció, amit hallottam, két idősebb kolléga beszélgetett mellettem, és az egyik idősebb kolléga azt mondta, hogy ő már szeretné átadni a praxisát. Most nem tudom, hogy családtagjának, vagy aki éppen nála dolgozik, de hogy nem meri, mert akinek átadná, ő fiatal és nő. És volt egy ilyen furcsa íze ennek az egész beszélgetésnek, nyilván nem szóltam bele, mert nem vettem magamra, de azért érdekes ezt hallani, hogy még mindig benne van az idősebb férfi kollégákban az, hogy hogyan adjam át egy praxist egy fiatal nőnek. Nekem általában az ügyfeleim ajánlás útján jönnek, tehát pontosan tudják, hogy én egy nagyon erős nő vagyok, tudják, hogy nő vagyok, nem meglepetés, úgyhogy az ügyfelek esetében nekem semmi negatívum nincsen. Nem is éreztem soha ilyet.
Volt-e olyan szituáció, amikor kifejezetten azt érezted, hogy most hátrányosan vagy különböztetve, vagy esetleg egy pozitív bánásmódot kaptál inkább, Ági?
Nekem negatív ilyen tapasztalatom nincsen, hogy kifejezetten hátrányosan különböztettek volna meg. Szerencsére olyan sem volt eddig, hogy a bíró átbeszélt volna a fejem felett. A nyomozóhatóságnál fordult elő az, hogy egy elég érzékeny ügyben jártam el, ahol gyerekekről készült felvételek is az ügytárgyát képezték, és akkor ezeket ugye meg kell ott nézni kihallgatás keretében, és egy nyomozó nagyon kedvesen Tehát, hogy nem volt leereszkedő, nem volt benne semmi negatív, csak néhány kép végignézése után mondta, hogy ügyvédnő, hogyha nem szeretné, akkor nem kell az összes 200-at végignézni. Igazából ennyi volt, tehát ő kedves akart lenni. Ez például egy olyan megjegyzés volt, amiben tényleg nem volt semmi hátsó szándék, de ezt én úgy éreztem, hogy egyetemről azért kapom, mert hogy nő vagyok, tehát ha egy férfi kolléga lett volna ott, akkor ez a megjegyzés nem hangzik el, de hogy ez nem hátrányos.
Sára, te mondtad azt, hogy nem feltétlen kell férfivé válni ebben a szakmában. Nem az az elvárás, hogy akkor akik nőként erre a pályára lépnek, akkor azok, nem tudom, most közhelyeket mondok, ilyen agresszív pitbullként akkor menjenek előre. Így úgy fogalmaztál, ez nekem nagyon tetszett, hogy női és nőként is lehet valaki erős ügyvéd.
Ezt abszolút így gondolom, és Jézusom, Isten ments attól, hogy én bármikor is férfiassá váljak a hivatásom miatt, vagy bármi miatt, tehát nem, szó sincs erről. Én tényleg ezt gondolom, hogy a női erő az egy nagyon erős dolog, és sokszor akár erősebb is lehet, mint egy férfi támadó pitbull jelenléte, és én azt gondolom, hogy egyébként büntetőeljárásban nem érünk el vele sokat, hogyha elkezdünk kvázi emberkedni, és itt férfiasan rácsapunk az asztalra, mert nincs értelme. Ahogy a Csilla is mondta, a tudásával kivívta a végén a tiszteletet, ezt így kell, és ez így elegáns, és ez így nőies.
Szerintem sem kell ehhez férfiasnak lenni feltétlenül. Egy nőnek vannak olyan képességei, amiket már ugye az elején is említettem, amivel tud eredményeket elérni. Én azt látom, hogyha valaki keményen dolgozik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ebben a szakmában meg fönn tudjon érvényesülni, akkor van lehetősége nőként is.
Sokszor megkapják a nők, hogy érzelmesek, és jobban bevonódnak, és könnyebben megérinti őket egy-egy kemény helyzet. Ti hogy vagytok ezzel? Bevonódtok érzelmileg ezekbe az ügyekbe, vagy sikerül távol maradnotok? Csilla.
Nagyon jó lenne azt mondani, hogy egyáltalán nem érint meg, és teljesen kívülállóként tudom nézni az ügyemet. De sajnos ez az esetek legnagyobb hányadában ez nem valósul meg. Azt gondolom, hogy egy nőnek pont ez az egyik pozitív tulajdonság ebben a szakmában, hogy együtt tud érezni. És nem csak a gyanúsítottat látja, vagy a terheltet látja, hanem látja az embert is mögötte. Tehát itt nem csak papírokról beszélünk, nem csak ügyekről beszélünk, hanem itt konkrét érző emberek is vannak. Nyilvánvalóan, tehát valamilyen szinten érintettek bűncselekményekkel összefüggésben, ezt senki nem tagadja. Viszont ami az én tapasztalatom az az, hogy nagyon sok olyan ügy van, ahol az ügyfelem vagy nem követte el azt a bűncselekményt, vagy nem azt a bűncselekményt követte el, amivel vádolva van, vagy sokkal kevesebb bűncselekményt követett el, például meg van gyanúsítva 8 rendbeli rablással, és csak 2 követett el. Tehát nem azt mondom, hogy ezeket az embereket ki kell tüntetni ezeket a cselekményekért, csak nekem az az álláspontom, hogy mindenképpen jó, hogyha valaki az által elkövetett cselekmények alapján kapja meg a büntetését. És ezért harcolunk, tehát ugye a védőügyvédnek pont ez a feladata, hogy egy ellensúlyt képezzen az ügyészség álláspontja között, és a bíróságnak lehetővé tegye, hogy az igazság fényre derüljön.
Ági, te azt mesélted, hogy a közlekedési ügyek jobban megviselnek, mint az élet elleni bűncselekmények. Hogy van ez?
Nem készülök ki általában, de a közlekedési bűncselekmények azok kivételt képeznek valahogy. Engem az zavar, azt hiszem ezekben, hogy általában ezek balesetek. Senkinek a szándéka nem irányult semmi rosszra, és hogy ezek tényleg olyan cselekmények, hogy ettől függetlenül a véletlen folytán megtörténnek, és itt tulajdonképpen bárkivel megtörténhetne, bármikor. És ezek a tárgyalások is nagyon nehezek, mert rengeteg családtag van, általában van halálos áldozat, van, hogy több halálos áldozat van, mindenki sír, mindenki ki van akadva. Itt én a vádlottakat is nagyon sajnálom, általában az ő életük is teljesen tönkre megy egy-egy ilyen eset kapcsán. Az ő családjuk is ott van, ők is teljesen ki vannak készülve, tehát ez nem úgy működik, hogy a tárgyalóterem ajtaja becsukódik mögöttem, és akkor annyi volt, hanem ezek azért sokkal jobban velem maradnak, meg elszomorítanak, meg utána sokkal lassabban vezetek haza. Például van ilyen hatása is.
Sára, téged milyen ügy visel meg, ha van ilyen?
Én nagyon érzelmes nőnek tartom magam egyébként a magánéletemben. Nyilván szerintem azért fontos különvenni a hivatást és az abban való beleállást érzelmileg és a magánéletet. Ahogy mondják itt az előttem szólók, igen, engem is megvisel, nagyon sokszor ébredek hajnalban arra, hogy úristen, ezt lehet, hogy nem tettem meg, vagy lehet, hogy azt még meg kellett volna tennem, vagy rosszul csináltam valamit, de szerintem ez bármilyen szakmában előfordul.
hogy a lelkiismereted mozog benned, és akkor hajnalban felébredsz.
Nem is a lelkiismeretre szól, hanem inkább arról, hogy nem nagyon tudom lerakni a munkát otthon, amikor hazaérek, hanem ahogy a Ági hazafele lassabban vezet, én este még a főzés közben azon gondolkodom, hogy fú, hát ezt az indítványt még meg kellett tenni, hajnalban arra ébredek, hogy na most ezzel megoldom az ügyet, és az gyorsan lejegyzetem, mert az reggelre már nem marad meg, illetve, hogy mindent időbe benyújtottam-e. De ez szerintem nem azért van, mert nő vagyok, hanem azért, mert ilyen a szakmánk, és minden nap van valami új dolog, amire figyelnünk kell.
Ági?
Szerintem ez nem azért van, mert férfiak vagy nők vagyunk. Ez alapvetően a szakmából adódik. Meg talán abból, itt egy picit én hozzátenném azt, hogy szerintem talán a nők egy picit alaposabbak. Nekünk még főzés közben is ott motoszkál, hogy még ezt még eleget tettem-e, ezt még lehetne úgy. Szerintem ez jellemző, és szerintem a női kollégákra inkább jellemzőbb, mint a férfi kollégákra.
Nekem ezek a nagy gondolataim fürdés közben szoktak előjönni. És akkor rögtön le kell jegyzetelni, és rögtön le kell írni, mert hogyha már jártam úgy, hogy eszembe jutott, és teljesen elfelejtettem. A legtöbb esetben ezek olyan megoldások, amik mondjuk egy munkavégzés közben, vagy az ügyfele való konzultáció közben egyáltalán nem ugrik be, vagy egyáltalán nem jut az embernek az eszébe. Úgyhogy nekem is van ilyen, hogy hajnalban felébredek, és akkor gyorsan leírom, hogy pontosan miről van szó. Sajnos ez valamiért így történik, hogy az embernek leginkább akkor vannak a legjobb ötletei, amikor nem is azzal foglalkozik.
Én hangfelvételre szoktam felmondani, és ott olyan is van, ami a hangfelvételt utána átalakítja írásra, úgyhogy ez abszolút egy nagyon jó tipp. Említettétek itt a munka magánéletnek a viszonyát, egyensúlyát, talán Sára mondta ezt, hogy a magánéletben érzelmes, és ott is azért elő-elő jönnek ezek a gondolatok a szakmával kapcsolatban. Milyen áldozatokat kíván védőügyvédnek lenni, ha a magánéleteteket, a szabadidőtöket nézzük?
Megújult a jogkódex.hu. Mostantól jogszabályokat is kereshet és olvashat a jogkódex.hu weboldalon, telefonon és számítógépen is. A hatályos jogszabályok az éppen hatályos szövegükkel, a már hatályon kívül helyezett jogszabályok az utolsó érdemi szövegállapotukkal érhetőek el. Ha gyorsan kell a norma szöveg, akkor jogszabályok igényesen, ingyenesen, jogkódex.hu.
Milyen áldozatokat kíván védőügyvédnek lenni, ha a magánéleteteket, a szabadidőtöket nézzük?
Állandó logisztikát igényel. Egyetlen egy napom sincsen, hogy úgy történjen, ahogyan én azt előzőtesen megterveztem. Vagy elmarad egy tárgyalás, vagy tárgyalásütközés van, vagy többes ütközés van, vagy őrizetbe vesznek valakit, vagy letartóztatásos ülés jön, tehát annyira kiszámíthatatlan, és annyira nehéz egy életet ehhez igazítani, hogy talán ez a része, ami leginkább embert próbáló. Legalábbis nekem ez a legnagyobb probléma, hogy nem tudok megfelelő mennyiségű időt tölteni miatt a családommal, és ezt kell igazából feladatként tűztem ki magamnak, hogy valahogyan az egyensúlyt megpróbálom megteremteni a munka és a család között, illetve, hogy valahogyan úgy dolgozni, hogy mellette az embert örömmel tudja eltölteni az otthon töltött idő. Hogy ne legyen semmiféle hiány ebben a körben, mert az a munkára is kihat.
Igen, ez egy ilyen szakma. Igen, amikor hajnali kettőkor kelsz fel a párod mellől, hogy bocsánat, most indulnom kell. Ez ilyen, de menni kell, és tényleg állandó logisztika, és a tervezhetőség miatt is nagyon nehéz a védőügyvédi szakma. Ez most függetlenül attól, hogy nő vagy férfi az ember.
Ági, te ezt hogyan kezeled?
Állandó hiába való logisztika. Tehát eltervezhetette, tényleg, meg felkészülhetsz a váratlanra is, meg mindenre, de hogy mindig felborul, és egyfolytában újra kell tervezni. Én ahhoz próbálok alkalmazkodni, hogy nekem általában úgy alakul, hogy vannak nagyon sűrű időszakok, viszont cserébe szintén váratlanul, tehát nem tervezetten, időnként beáll egy kis nyugalom. És akkor azt próbálom azonnal kihasználni. Én akkor próbálok rögtön az elmaradt baráti találkozókat, vagy minden egyéb kikapcsolódást azt akkor beiktatni. És akkor így ez egész jól fenntartható, de azért mentálisan ez eléggé megterhelő, tényleg ez a folyamatos készenlét, meg a nagyon összesűrűsödött időszakoknak a menedzselése. Tényleg egy folyamatos rohanás, és azért 3-4-5 ilyen nap után nagyon kikészül már az ember.
Csilla, ezt elárultuk a hallgatóknak, hogy te a férjeddel alapítottál egy közös ügyvédi társulást. Ez mennyire tud megoldás lenni arra, hogy ugye védőügyvédként kevesebb kiszámítható szabadidőt tud az ember a családjával, párjával tölteni? Megoldás ez valamelyest?
Nem mondanám. Mi, mióta a közös irodában dolgozunk, alig találkozunk egymással napközben. Tehát ez nem jelentett megoldást az otthoni problémákra. Olyan szempontból pozitív, hogy mivel ugye közösek a célok, egymást mindig tudjuk helyettesíteni, mindig megoldjuk, hogyha valamilyen olyan probléma van, ami miatt az egész hét felborul. Az a probléma ezzel, hogy nyilván akkor tud jól működni ez a fajta együttműködés is, hogyha mindenki egy kicsit a saját praxisából enged, akkor tudunk közösen nagyon hatékonyan előre haladni, hogyha magunkat egy picit mind a ketten hátrébb soroljuk. És ez meg is szokott történni. Úgyhogy mi mindent együtt csinálunk. Ez egy nagyon érdekes együttműködés, de azt látom, hogy a karrierünk szempontjából ez mindenképpen előre mutat.
Sára, te hogyan szoktál lazítani?
Én sportolok, és rengeteget vagyok a barátaimmal. Ilyen esetekben is már előfordult, hogy onnan kellett elindulnom egy kihallgatásra, szóval ez előfordul, de általában így lazítok.
Hági, te azt mondtad, hogy a kutyát segít abban, hogy ne bolondulj meg.
Ez amúgy igaz. 3 évvel ezelőtt lett véletlenül egy munkakutyám, fel kellett venni a fonalat, és ez azt jelenti, hogy nekem tényleg muszáj menni. Neki, hál' Istennek, tök mindegy, hogy éjjel megyünk, vagy reggel, vagy napközben, viszont menni kell, és nekem ez tényleg rengeteget segít. Sokat ülünk, itt viszont ugye nem lehet. Friss levegőn vagyok, természetben vagyok, mozgok, teljesen más csinálok, és ráadásul figyelnem is kell rá, tehát hogy az egy olyan tudatállapot tud nekem lenni, amikor mással nem foglalkozom, mint munkával sem. És így viszont utána konkrétan érzem, hogy sokkal jobban és gyorsabban működik az agyam, gyorsabban oldok meg feladatokat, problémákat, gyorsabban készülök fel egy tárgyalásra. Ez nagyon jól bevált, az elején nagyon nehéz volt, de aztán összemenedzseltem időben, és így viszont rengeteget segít a munkában, én azt tapasztalom.
Úgy indítottam a beszélgetést, hogy a 30-es éveitekben jártok, és már sikeres védőügyvédnők vagytok. Számotokra mit jelent a siker nőként, Sára?
Nálam ez nagyon kétirányú. Ugye van az egyik irány, amikor nagyon jól esik az, amikor anyukámat, én vidékről származom, és vidéken elkapják Zala megyében bárhol, hogy úristen, mennyire ügyes a kislányod, és mennyire büszke lehetsz rá, és mennyire okosokat mond itt és ott. Ez egyrészt nagyon jó, és én ezt is sikernek élem meg, hogy büszkék lehetnek rám a szüleim, vagy a családom. Másrészt meg nyilván ez megint a munka része, hogy én akkor érzem magam sikeresnek, hogyha az ügyfelem egyébként elégedett velem, még akkor is, hogyha nem éppen az a kimenetel, amit vártunk volna egy büntetőeljárás végén, viszont látja és tudja azt, hogy végig mellette voltam, és mindent megtettem azért, hogy a legjobban jöjjünk ki belőle. Nekem ezek is sikerek. Az is siker, hogy van olyan ügyfelem, aki 2017 óta mellettem van, és esze ágába sincs elmenni tőlem. Nekem ez mind-mind siker.
Csilla, te azt mondtad, hogy kevés jobb érzés van az életben annál, mint amikor kihozok valakit előzetesből.
Valahogy ez a szakma egy nagyon izgalmas és adrenalinnal teli szakma. Aki ezt egyszer megérzi, az nagyon-nagyon nehezen tudja ezt abba hagyni. Tehát valahogy a mindennapok részévé válik ez a küzdelem, és mikor jön egyfajta siker, vagy bármilyen eredmény, akkor úgy érzed, hogy valami olyan komoly dolgot tettél, ami nem csak a te életedet, hanem annak az adott embernek az életét is megváltoztatja. Nekem, amikor egy ügyfelem kijön letartóztatásból, főleg nagyobb tárgyi súlyú ügyben, azért ez hatalmas siker. És persze, hát az ügyfél is elégedett, hogyha az ügyfél elégedett, akkor az ügyvéd is elégedett. Ez azért végkíséri ezt a szakmát.
Én úgy figyeltem fel rád, hogy Instagramon posztoltál egy olyan tényleg sikertörténetet, ami nagyon ritka egy védőügyvédnek a karrierjében. Mesélsz erről nekünk egy kicsit?
Igen, itt az eddigi legnagyobb sikerem az egy Marina parti hajléktalan gyilkosság néven ismert ügy, és ez azért volt nagyon jelentős, illetve a sajtó is eléggé komolyan vette, mert mindkét fokon felmentéssel zárult. Tehát azért emberüléses ügyek általában nem szoktak felmentéssel zárulni. Tehát ez olyan nagyon-nagyon ritka dolog, hogy maga az ügyészség sem gondolta, hogy ennek van reális esélye, és emiatt perújítási eljárást is kezdeményeztek. A perújítási eljárást is sikerült kivédekezni, és a fővárosi törvényszék azt mondta, hogy a védelem álláspontját mindenben osztja, de a válthatósága semmiben nem ért egyet. Ez volt az a mondat, amit egy védő mindenhol szeret látni, és sajnos a legkevesebb alkalommal látjuk. Ebben az ügyben szerencsére sikerült, és az fordult elő, mint az eddigi ügyeimben egyszer sem, hogy a vád minden egyes bizonyítékát meg tudtam kérdőjelezni. Erre emiatt nagyon-nagyon büszke vagyok, és hát természetesen az ügyfélnek is visszaadtam a szabadságát ezáltal, Úgyhogy nem csak az a része, hogy a büntetőeljárás sikerre zárult, hanem az, hogy egy olyan ember, aki nagy eséllyel nem követte el ezt a bűncselekményt, az nem kell életfogytiglanul szabadságvesztés büntetést töltsön.
Sőt, mesélted, hogy egy véletlennek köszönhető, hogy ti találkoztatok, és elvállaltad az ő ügyétet, mint egy védőangyal segítetted őt lényegében a szabadságához.
Zárkatásához mentem be ügyvédi beszélőre, és hát ő is románul beszélő fogvatartott volt, és nagyon örült annak, hogy lehetősége van valakivel, tehát jogásszal románul kommunikálni. És már rögtön az első beszélgetés alkalmával nekem világos volt, hogy ő nem követett el semmilyen bűncselekményt. Viszont ott voltak ugye a bizonyítékok, a sértettnek a fröccsent vére az ügyfelem nadrágján, az elkövetési eszközökön az ő DNS-e, meg új lenyomata, a videófelvétel, a kamerafelvétel arról, hogy csak ő ment be az ingatlanba, meg a sértett. Tehát eléggé olyan bizonyítékok álltak össze, amiből első látásra sokan azt a következtetést mondták le, hogy kétséget kizáróan az én ügyfelem követte el a bűncselekményt. Aztán végül sikerült mindent megkérdőjelezni, tehát szakértőt rendeltettem ki a vérnyomok időbeliségét illetően, kiderült, hogy nem lehet igazolni, hogy mikor került rá a nadrágra. Kiderült, hogy a nadrágot a többen is hordhatták az elkövetés idején is, illetve azt megelőzően is, tehát ez egy hajléktalan tanya volt, nem voltak meg a tulajdoni viszonyok, tulajdonképpen bárkin lehetett ez a nadrág. Ott voltak az elkövetési eszközök, amik tulajdonképpen háztartási eszközök voltak, mivel az ügyfelem ott lakott, emiatt a hétköznapjai során használta a jégkaparót, amit a sajtó olyan sokszor emlegetett, valamint a seprűnyelet. Tehát ezek természetesen ott volt a DNS-e, meg természetesen ott volt az új lenyomata, viszont nem lehetett kétséget kizáróan igazolni, hogy azok az elkövetéssel egy időben kerültek rá. A kamerafelvételt pedig úgy lehetett megcáfolni, hogy bebizonyítottam, hogy hátul is volt egy bejárata ennek az ingatlannak, tehát az elkövető ott is bemehetett, és azt követően pedig megölhette a sértettet. Úgyhogy ez egy nagyon szép ügy volt, tényleg nagyon jogászkodós, és ez volt az első ügyem, amiből az a következtetés került levonásra számomra, hogy igenis van esély, mindig van esély bebizonyítani, hogyha valaki nem követett el egy bűncselekményt.
Én akkor voltam nagyon boldog, volt egy segítségnyújtás elmulasztása tárgyában egy ügyem, ahol még a nyomozati szakban sikerült azt megszüntetni. Egy apa meg a fia kerestek meg, és a fiú volt, aki friss jogosítvánnyal belekerült egy ilyen közlekedési szituációba. Nem az ő hibája volt, itt a probléma az volt, hogy ő elhajtott onnan, és ott kellett volna maradni, de a nyomozóhatóság nagyon elbizakodott volt, mert ők úgy gondolták, hogy azzal, hogy sikerült a bizonyítékokkal őt a helyszínhez kötni, azzal itt már készen vagyunk, és itt minden rendben lesz, úgyhogy ők nem nagyon aggódtak, én viszont egy bizonyítási kísérlettel, ami egy nagyon érdekes volt egyébként is, mert az egész Grassalkovics csutat lezártuk éjjel 10:30-kor egy fél órára, úgyhogy minket szídott fél Budapest, és sikerült bebizonyítani, hogy ő neki egyáltalán nem biztos, hogy látnia kellett, hogy bármi történt, és emiatt nem volt rá oka, hogy ott maradjon és ne hajtson tovább. Ez eltartott egy olyan fél évig, de az lett az eredménye, hogy a nyomozást megszüntették. Itt el sem jutottunk bírósági szakig, én nagyon-nagyon boldog voltam, ez egyrészt általában nem jön össze, tehát hogy ilyen jellegű sikerélmények viszonylag ritkán érik a védőket. Másrészt pedig segíteni is nagyon szerettem volna ebben az ügyben, nagyon sajnáltam a srácot. Friss jogosítvány, és borzasztóan meg volt rémülve. Teljes kétségbeesés volt, és nagyon örültem, hogy tudtam segíteni.
Sára.
Nekem is volt egy megszüntetésem nyomozati szakban nem is olyan rég. Hasonló volt egyébként a sztori, ott autólopásról volt szó, és az én ügyfelemet őrizetbe vették, aztán kezdeményezték volna a letartóztatását is. Ugye az volt, hogy ő régebben tényleg autókat tölt fel és lopott el, ez így volt, és abban az időszakban, ebben a konkrét ügyben annyi volt a bizonyíték, hogy ő ott elbiciklizik. És a rendőrök felismerték, hogy jó, hát ő ez az az ember, akit mi szoktunk ezzel a bűncselekményekkel gyanúsítani, nyilván bevitték, de semmi más bizonyíték nem volt. És aztán úgy volt, hogy őrizet és előzetes letartóztatás lesz belőle, de aztán odáig nem jutottunk, előrizetből kiengedték, és utána meg is szüntették az eljárást, nyilván hónapokkal később, de megszüntették az eljárást, hogy nem volt elég bizonyíték. Nekem is borzasztó a jó érzés, mikor kihozok valakit előzetesből, és az is nagyon jó érzés, amikor nem kerülnek előzetesbe. Ez Veszprémbe volt, nyomozási bíró előtt. Általán igazi nagy ügyfelem évek óta csalás. Többszörös visszaesőként lakhelyhagyási tilalom alatt volt, még akkor az volt, hogy a bűnügyi felügyeletnek az a formája.
és hát elkövetett egy újabb csalást a lakhelyeldási tilalom alatt, hát elmentünk Veszprémbe, és kihoztam őt házi őrizetnek megfelelő mai bűnügyi felügyeletbe, úgyhogy többszörös visszaeső volt, és a lakhelyeldási tilalom alatt követte a bűncselekményt. Például ez is egy óriási siker volt, tehát konkrétan én nézettem így teljes nagy kutya szemekkel, hogy hát ez hogy sikerült. Nyilván egy órát beszéltem mindenről, de sikerült. Szóval ezek tényleg apró örömök, és én azt gondolom, hogy ezek az apró kicsi ügyek tudnak minket a büntető jog területén átlendíteni az állandó elutasításból, mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy hiába csinál bármit a védő, sokszor nem sikerül sajnos eredményre jutnunk.
Ahogyan titeket hallgatlak, valami olyan kép alakul ki bennem, soha életemben nem vállaltam büntető ügyet, tehát abból, amit most hallottam tőletek, az a kép alakult ki, hogy ez egy igen adrenalindús, és már egy ilyen függőséget okozó pálya, amikor érzed, hogy mész és segítesz, és ez egy nagyon jó érzés tud lenni, de azért áldozatokkal is jár, mert lemondással is jár, és bizonyos logisztikával is, mindenféle olyan helyzetekkel, amiket meg kell oldani, de valahogy mégis megéri, tehát mégiscsak a plusz van több, mert mindegyikötök azt mondja, hogy imádja ezt csinálni, és nem választana más pályát.
Szerintem ez így van. Ebben nem fogunk kijavítani, szerintem egyikünk sem téged. Nagyon, tényleg nagyon izgalmas. Ez nem egy unalmas, irodában ücsörgős pálya, és szerintem ezt is szeretjük benne leginkább mindannyian, és hogy mindig új esetekkel találjuk magunkat szembe, tehát hogy a barátok közt összes részében nem tudnak olyanokat írni, amiket mi nap mint nap látunk tényleg. És kreatívnak kell lenni, új megoldásokon kell állandóan gondolkodni. Én például én nagyon szeretem, amikor ki kell találni a stratégiát. Tehát, hogyha kapok egy ügyet, már begyűjtöttem hozzá minden iratot, beszéltem az ügyféllel, és akkor le kell ülni, és át kell gondolni, hogy most mit lenne jó csinálni. És egy ilyen nyomozati iratban elmerülés, az nekem teljesen bele tudok feledkezni. És akkor gondolkodom, és A verzió, B verzió, kitalálom, hogy erre mit lépne az ügyészség, minden más szereplő mit lépne, és akkor azt, hogy lehet kivédeni. Tehát ezt a részt is nagyon szeretem. És persze, igen, ott vannak a tárgyalások, szerintem minden védő szeret tárgyalni. Különben nem nagyon csinálnánk ezt, az egy kicsit másfajta adrenalinlöket. Én például ezt a részt is nagyon szívesen csinálom.
Csilla?
Nekem ez már egy életforma, hogyha jön a nyári szünet, és valamiért egy kicsit lecsökkennek az ügyszámok, akkor van valami fajta hiányérzetem. De azt hiszem, hogy valami belőlem, úgy kevesebb. És bár amikor nagyon sok a munka, akkor nagyon-nagyon ki tudok borulni, és nagyon tudom mondani mindenkinek, hogy mennyire fáradt vagyok, és mennyire nehezen bírom, és mennyire nehéz ez a szakma. Viszont, hogyha egy kicsit is azt érzem, hogy kevesebb az ügyfél, és kevesebb feladatom van, akkor nincs meg az a komfortérzésem. Szerintem, aki ezt csinálja, az nagyon hamar hozzászokik ehhez a szakmához, hozzászokik ez az állandó izgalomhoz, a felgyorsult életformához, amint ahhoz, hogy mindig, tehát a teljes napját az ezekkel a dolgokkal való foglalkozást töltse ki. Úgyhogy egy idő után már nagyon nehéz enélkül létezni. Aki ennek tényleg hivatása, és tényleg ezzel foglalkozik, szerintem attól fölösleges is fogja megkérdezni, hogy miért teszi, hiszen nehezen tudna élni úgy, hogy ezt nem csinálja.
Sára, te egyetértesz ezzel? Bologatsz?
Én most rájöttem, hogy én függő vagyok. Nem is tudnék enélkül szerintem létezni már. És ahogy Csilla is mondja, hogy jön a nyári szünet, és vannak olyan napok, hetek, hogy vannak azért időszakok, amikor egy picit lassabb a dolog, és nincsen bírósági eljárás feltétlenül, akkor az embernek tényleg hiányérzete van. És én csomószor vagyok úgy nyáron, hogy így jövök, megyek, hogy mit kéne csinálnom. Egy tényleg függőség, és addig jó, vagy addig nagyon élvezem ezt a nyári szünetet, amíg fel nem hívnak, és ezt meg még jobban élvezem, hogy hurrá, akkor indulok megint. Tehát, hogy tényleg van ebben egy ilyen függőség. Fura.
Mely fiatal jogászhölgyeknek ajánlanátok, hogy ezt a karriert válasszák? Mit tud egy jó védő? Sára?
Olyan fiatal nő válaszza ezt a hivatást, mert ez egy hivatás, nem szakma feltételenül, aki elegendő alázattal rendelkezik az emberek problémái iránt talán, meg a munka iránt. Kellő magabiztossága van, de nyilván ez az évek alatt fog majd rárakódni, de azért egy alapvető magabiztosság a büntető jogban való eljáráshoz szerintem mindenképpen kell. Aztán majd ez a magabiztosság jönni fog magával, de szerintem mindenki próbálja meg, aki gondolkozik rajta. Jó dolog.
Csilla?
Egy részről, aki szeretne egy olyan világban lenni, ami állandóan változik, és állandóan mozog, és állandóan olyan helyzetek vannak, amiket meg kell oldani, annak mindenképpen ez pozitív. Illetve a szakma iránti alázat, az emberek iránti tisztelet, segítőkészség, ez mindenképpen fontos lehet annak, aki ezt akarja csinálni.
Ági.
Az azért szerintem nem árt, hogyha ezt az állandó változást és állandó újratervezést meg hektikus életmódot ezt valamennyire szereti, vagy ez az elképzelés. Mert hogyha olyan kolléganőről vagy gyerőtről van szó, aki jobban szereti a kiszámítható munkarendet, a kiszámíthatóságot, az előre tervezhetőséget, akkor neki valószínűleg ez nem fog tetszeni. Viszont a Sárával is teljesen egyetértek abban, hogy szerintem ezt ki kell próbálni. Akinek van erre affinitása, addig nem fogja tudni eldönteni, hogy ez jó lesz-e vagy sem, amíg egy-két évet nem dolgozik ebben, mert addig nem fog kiderülni. Ki kell próbálni, és akkor viszont utána jön az, hogy vagy függő lesz, vagy nagyon gyorsan rájön, hogy ez nem neki való, és többet nem fogja ezt csinálni, ez az általános tapasztalat.
Igen. Középút nincsen ebben, az biztos.
Köszönöm szépen, kedves kolléganőm, nagyon örülök, hogy megismertelek titeket, és megtudtam ilyen sokat a védőügyvédi pályáról, méghozzá fiatal nők oldaláról. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönöm én is.
Én köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük.